Hírek a Szent István Rádióban.
Advent első hétvégéjéhez érkezünk. Az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán már szombaton 15 óra 30 perckor elkövetkezik az ünnepélyes gyertyagyújtás, műsort adnak a Jópásztor óvoda óvodásai. Az Eger Advent programsorozat keretében vasárnap 16 órakor lesz az első adventi gyertyagyújtás a dobótéren. Köszöntőt mond Wagner Ákos polgármester, áldást mond Csizmadia István, az Eger belvárosi főplébánia plébánosa, Tóth Imre, az Egri református gyülekezet lelkipásztora, Aklan Béla Sándor, az Egri evangélikus egyházközség lelkésze, valamint Zentai László, az Egri baptista gyülekezet lelkipásztora, közreműködik az Antante Kamara kórus. Az érseki palota idén is meghirdette hagyományos betlehem készítő pályázatát. Az alkotások bármilyen anyagból és technikával készülhetnek, a beküldési határidő december 10-e. Az adventi időszak közeledtével a Katolikus Karitász ismét meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, a karitász.hu oldalon vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. A Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen elkezdődtek a lelki gyakorlatok, amelyek segítséget nyújtanak mindazoknak, akik magányosan készülnek az ünnepekre, gyermekre vágynak, elváltak, vagy épp nem találják párjukat, közölt a Nógrád vármegyei kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina hozzátette, aki személyes elakadással, belső bizonytalansággal vagy nehézséggel küzd, vagy csak meghallgatásra vágyik, minden nap 8 és 20 óra között jelentkezhet a recepción. A szerzetesek 12 órás lelki ügyeletet biztosítanak, hogy senki ne maradjon egyedül. A magyar emberek, a munkások és a mérnökök miatt érkeznek most a legnehezebb európai gazdasági háborús időkben is egymás után Magyarországra a nagy, jelentős, fejlett, külföldi, komoly technológiával működő cégek. Erről beszélt Orbán Viktor a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravató ünnepségén Zalaegerszegen. A 35 milliárd forint értékű beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, a kutatásfejlesztésre és kiterjedő high-tech ipari sztenderdeknek megfelelő jövőálló munkát, ismertette a miniszterelnök. Ehhez a kormány 7 milliárd 800 millió forint támogatással járult hozzá. Hozzátette, hogy az elmúlt 5 évben ebbe a vármegyébe többen mentek vissza, mint amennyien elköltöztek onnan, holott korábban folyamatos volt az elvándorlás. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon. A folyamatos megsértése veszélyezteti az európai értékeket és az EU jogrendjét. Az EP elítélte, hogy Magyarország legfelsőbb bírósága a kúria bevett gyakorlattal ellentétesen az uniós bírósági ítéleteket azok alkalmazás előtt felülvizsgálja. A képviselők elítélték a bírói függetlenséget érő fenyegetéseket, valamint azt, hogy Magyarország szisztematikusan elutasítja az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtását. Kiemelték továbbá a korrupció és a választási integritás közötti kapcsolatot, valamint a magyarországi korrupció ellenes szervelőtálló tartós akadályokat, amelyek véleményük szerint veszélybe sodorhatják az országnak járó uniós források teljes összegét. Meghallgatását követően az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága támogatta Banai Péter Benő alelnöki jelölését, aki így az elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök lehet, közölte a Magyar Nemzeti Bank. A pozíció várományosan hangsúlyozta, az infláció, valamint az inflációs várakozások következetes csökkenése alapvető érdeke a magyar gazdaságnak, így továbbra is indokolt a stabilitás-orientált monetáris politika. Február első hetére a kormány 100%-ban teljesíti azon vállalását, hogy a pedagógusok átlagbére eléri a magyarországi diplomás átlagbér 80%-át, mondta el a belügyminiszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Kulturális Bizottságában. Pintér Sándor beszélt arról is, a felsőoktatásban jelentős mértékben 15 ezer fő fölé emelkedett a pedagógus területen a hallgatók száma. A kormány évi 1 millió forint összegű otthontámogatást vezet be a közszolgálatban dolgozók részére. Erről beszélt ismét egy videóüzenetben a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs közölte, a kormány azon dolgozik, hogy mindenki szertehessen saját otthonra. Az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával csak nem 9 milliárd 200 millió forintért vásárol gépjárműveket és technikai eszközöket a magyar-szerb határvédelmének erősítésére a rendőrség, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata az MT-t. Az elmúlt években a hatásértők jelentős károkat okoztak a járőrgépkocsikban, annak ellenére, hogy azok egy részét védőráccsal látták el. Végül az időjárásról. A folytatásban még nagyrészt borult lesz az ég, további esővel, sokszor élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 6-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban a Háló Mozgalom mindennapjait ismerhetik meg. Papildikó kolléganőm riportját hallják.
Szejbert Andrást köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel rádiunk mikrofonjánál. A háló közösség vagy mozgalom majd kijavít, hogy melyik a helyes szó alapítóját és az idei augusztus 3-a és 9-ek között már 24. alkalommal megszervezett hálótábor főszervezőjét köszöntöm rádiunk mikrofonjánál. Ha azt mondom, hogy háló mozgalom, biztos vagyok abban, hogy itt Észak-Kelet-Magyarországon hallgatóink egy része hallott már róla, határon túl élő, és lehet, hogy itt a táborban is résztvevő hallgatóink akár közelebbről megismerkedtek ezzel a közösséggel, a mozgalommal, de biztos vagyok abban is, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi ez a közösség, mi ennek a története, hogyan és honnan indult, és hol tart napjainkban a háló.
A jó összetett kérdés volt elsőre, köszönöm szépen. Talán a háló egyik lényegéhez is tartozik, hogy nem egyedül alapítottam, tehát nem az alapító vagyok, hanem sok más emberrel együtt tulajdonképpen egy kör, egy közösség alapította, és erre nagyon büszkék is vagyunk. Tehát mi félig meddig föld alatti kis közösségekből érkeztünk, amikor éreztük, hogy van változás szere ugye 88 tájékán, és úgy gondoltuk, hogy addig az volt a jó stratégia, hogy inkább egymás előtt között is falakat húztunk föl, ne tudják olyan könnyen fölgöngyölíteni, persze mindent tudtak már akkor is korábban is rólunk, de kicsit fölösleges volt, de falakat húztunk, és most azt mondjuk, ennek világnak vége van, mert most éppen, hogy le kell bontani ezeket a falakat, új világ érkezik, és éppen ez az alapgondolat volt a hálóban, amellett, hogy az egyház jövője az vagy közösségi lesz, vagy nem lesz. Tehát, és egyébként most az utóbbi időben akár már Benedek pápa is, János pápa, talán kevésbé, de Ferenc pápa is egyértelműen abba az írásaikban, beszédeikben, hogy nem lesz nagy egyház, nem lesz már azok a nagy intézmények, nem fogjuk fenntartani a nagy épületeinket, nem, hanem bizony kis csoportok, kis közösségek, lehet, mondja Ferenc pápa, véreljenek egy garást valahol, hogyha messze van a templom, és ott jöjjenek, és ott fog élni az egyház. Jézus azt mondta, ahol ketten vagy hárman összejöttök, ott vagyok közöttetek, és én azt gondolom, hogy akkor ezt már ilyen értelemben lehet egyháznak hívni, és átalakul a világ, tehát teljesen mások az emberek. Erre mondok egy példát, aztán visszatérek az eredeti kérdésre, hogy még amikor mi elkezdtük ugye ezt 36 évvel ezelőtt, egyébként 89, nem tudom, mikor egy új ember számban bontottunk zászlót, az Országos Lelkipásztor Intézet jegyzett egy cikket, hogy megalakult a háló közösségfejlesztő katolikus egyesület, vagy mozgalom, akkor még nem volt egyesület, hogy mi ezt közösségbe gondoljuk, közösségbe vezetünk, és hogy ezt együtt szeretnénk így csinálni, ez volt a lényege, és senki ne legyen magányos, és szembe akarunk menni ezzel a nagy árral, hogy a ma emberek úgy általában elmagányosodnak. Ez volt egy alapcélunk, és azt is mondtuk, hogy a mai modern kor, ez a civilizáltnak, modernnek nevezett, ezek nálam nem mindig pozitív jelzők egyébként. Ez ellen, vagy ennek a problémáira, betegségeire, ennek a 90%-ára a maga a közösségi lét önmagában az, hogy valaki közösséghez tartozik, ez megoldást jelenthet. Vagy egyfajta gyógyulást. És egyébként szoktuk is mondani, hogy a háló találkozókon, a háló táboraiban bizony történnek gyógyulások. Egy valahova való tartozás érzését, amikor megkapja az ember, amikor életre szóló barátságok kötődnek, akkor ezeket megkapja az ember. Na, kicsit visszatérek akkor a kérdés elejére, hogy minek is hívjuk magunkat. Ugye katolikus közösségek hálózata, háló katolikus, ez volt az eredeti nevünk, és őszintén erre is gondoltunk. Tehát arra gondoltunk, hogy a háló egy olyan mozgalom lesz, vagy olyan mozgalomnak szerettük volna elindítani, ahova a közösségek csatlakoznak, vagy a közösségek se legyenek magányosak, a közösségek is be tudjanak tagozódni valamilyen nagyobb szervezetbe.
Tehát ugye, egy ilyen ernyő szervezet gyakorlatilag, ez volt a kiinduló pont?
Szervezetnek, amelyik lehetőséget és fórumot teremt arra, hogy a közösségek is kapcsolódhassanak egymáshoz. Nem kimondott ez a klasszikus ernyőszervezetre, jogilag vagy ilyesmire gondoltunk, hanem inkább tényleg egy ilyen együttélés, egy kommunikációs kapcsolattartásra és ilyesmikre gondoltunk mi. Ez nem valósult meg így, mert igazából bár zömében közösségből érkezett emberek értik meg jobban a hálónak a zamatát, vagy tudnak rezonálni arra az üzenetre, amit mi kibocsájtunk. Sokkal inkább emberek jöttek, személyek jöttek, akik zömébe közösséghez tartottak, de nem maguk a közösségek egységesen. Tehát ugye nekem van hát több mint 40 éve működő két családos közösségem is, amelyeknek a tagjai voltak majdnem mind gyakorlatilag már ilyen-olyan, amolyan háló rendezvényeken, találkozókon, de mint közösség, én nem tudtam bevonni a háló keretébe, mint közösséget, hanem az embereket tudtam. És igazából ez egy olyan embereknek lett a részben közössége, részben mozgalma, részben otthona, ahol ők jól érzik magukat, és ahova kötődnek. És mi nem arra hívjuk az embereket, tehát nem wellness-ezni hívjuk meg, nem arra hívjuk csak, hogy jól érezzék magukat. Miközben mindenki azt mondja, hogy jól érzi magát a háló rendezvényein, ami feltétel, de nem elégséges. Azt szeretnénk, hogyha itt tevékeny emberek születnének, hogyha tevékeny az egyházért, a társadalomért, a másikért, egymásért valamit tenni akaró emberek születnének, és ezért igyekszünk minél több embernek feladatot adni, igyekszünk, hogy megtalálja a helyét, mert hogyha nem kapja meg azt, hogy légy szíves, vedd be már itt ezt a szöget meg, szóval nincs feladat, akkor előbb-utóbb le is fog morzsolódni talán. Tehát nem szeretjük a nem harmonikus, kiegyensúlyozott rendszereket, azt szeretjük, hogyha valaki tud adni is valamit, és tud kapni is valamit, és ez akkor tud hosszú életű lenni, akkor tud tartós kapcsolatrendszert is. Tehát amikor egy találkozót szervezünk, akkor, tehát nem a víz felületét akarjuk gerebézgetni, hogy utána, tehát jól éreztem magam akkor ott, és utána nincs tovább. Hanem azt szoktuk mondani, hogy a háló lényege az két találkozó között van, amikor találkoztunk a találkozón, és ott jól érez, Isten élménnyel elme, hazamegyünk, vagy stb., de őszintén szólva az Isten élmény nem fog engem üdvözíteni. Nem ezt mondja Jézus, Jézus azt mondja, hogy meglátogattam a másikat. Odafigyeltem-e a másikra, mostan ennem adta, stb. És ha meglátogatom a két találkozó között a másikat, ha odafigyelünk egymásra a kettő között is, tartjuk a kapcsolatot egymással, amivel azt erősítjük, hogy ő nincs egyedül, akkor teszünk Jézusnak a ígérete szerint. Tehát önmagában az Isten élmény jó, az elindítja az embert, az fontos, jól kell, hogy érezze magát, mert akkor közül nem jön el, de ezek olyan keretfeltételrendszerek, jó előadások legyenek, esti bulik legyenek, gasztroestünk legyen, táncház legyen, stb. De ezek mind-mind, mondom, ezek a keretfeltételek, a hosszú távú kapcsolatok, a mélyreható kapcsolatok, tartós barátságok, ezek azok, amik a lényegek, és ezt találkozókkal, táborokkal, lelki gyakorlatokkal, és sorolhatnám, foci bajnokságokkal akár tudjuk megteremteni.
Két szálat érzek én erősnek, teljesen kívülállóként ebben a történetben. Egyrészt, ahogy elhangzott öntől, hogy anyaország, meg határon túli magyar lakta területek, hogy mi a fontos? Az, hogy a Kárpát-medence magyarságát egy picit bizonyos rendezvényekkel meg tudják szólítani, össze tudják kapcsolni, nekik adjanak valami pluszt, és itt van, hogy és, vagy a jó Istennel való kapcsolat. Ha már közösségépítés.
Nem szoktunk különbséget tenni. Az elején elsősorban a közösségi egyház képe az, hogy mutassuk meg az egyház személyes arcát. Ez lebegett a szemünk előtt. És nem volt a gondolatainkban annyira a magyarság. Most igazából ez a kettő teljesen. Én személy szerint mind a kettőt egyformán fontosnak tartom. Az, hogy mindenkinek legyen egy jó Jézus kapcsolata. Most így mondom direkt. És az, hogy a magyarságát is nagyon tudatosan megélje, az én nálam most így nagyon erősen összekötődött. De azt hiszem, hogy sokan mondták, hogy ne csináljuk azt, hogy országonként folytatjuk csak tovább, vagy régiónként a hálót, mert igazából a hálónak a savaborsa ebben a kettősségben rejlik. Mert gyakorlatilag nincs nagyon másik olyan szervezet, amelyik valódi alulról építkezne, amelyik jó pályázzunk meg ilyesmi, de végül is a saját erőnkből 36 év óta tartjuk fenn ezt az egészet, és tényleg alulról szerveződünk, nincs felülről semmiféle fajta nyomás rajtunk, hogy most így kell csinálni, úgy kell csinálni. Mindig voltak közöttünk papok, de alapvetően civilek vezetik, és mindig is civilek vezették a hálót, és amelyik így magyarsággal is, közösséggel, keresztény alapokon foglalkozna, igazából én nem ismerek legalábbis másik ilyen szervezetet, és ezzel egy kicsit egyedül is vagyunk, de nem baj, vagy semmi. És még egy nagyon érdekes, mi ugye, mint kapcsolatépítő, mi nem csak az egyes emberekkel, és az eredeti elképzelésünk az, hogy sokkal inkább közösségekkel kerüljünk kapcsolatba, vagy tartsuk a kapcsolatot, de mi igazából egy ilyen általános, tehát az egyházon és magyarságon belül egy ilyen kapcsolatteremtő küldetést érzünk magunkban, és ez nem csak közösségre és magánszemélyekre vonatkozik így. És például gondolok akár lelkiségi mozgalmakra. És mi többször a 36 évünk folyamán tettünk kezdeményezéseket arra, hogy akár más egyesületekkel, akik hasonló dolgokat csinálnak, lelkiségi mozgalmakkal kapcsolatba kerüljünk. Igazából nem működik, nem működött, kivéve akkor, hogyha volt valamilyen közös projekt. Tehát ha volt valamilyen közös olyan cél, vagy pályázati támogatás a háttérben, vagy bármi, ami közös érdeke volt a kettőnek. Egyébként pedig mindenki éli a maga életét, és mi, akik nem is akartunk nagyon igazából saját önálló mozgalommá válni, hanem mi pont azt akartuk, hogy mi legyünk az a köztes tér, az a, akik betöltik azt az űrt, hogy a többiek tudjanak egymással. Tehát nekünk az is boldogság, amikor két másik mozgalom, vagy nagyváradi, vagy összekapcsolódik egy szatmár németivel, vagy egy kecskemétivel, nyíregyházival, bármilyen, amik egyébként létrejöttek. Tehát tudjuk pontosan, most éppen Jáborka Lajos régen ugye Kecskeméten volt plébános, és kicsit örökbe fogadta saját maga, mert a kecskeméti plébán, a Kárpátalját. És most ugye őt a Fokolári elvitte egy picit más irányba, de azt akarom mondani, hogy számtalan ilyen történetünk van, és ezek, mi nagyon boldogok voltunk, hogy ezek megtörténtek. És tényleg ezer ilyen esetet tudnék valószínűleg összeszedni, hogyha akarnék, de ez nem működik nagyon, azt akarom mondani, mert sokkal inkább az működik, hogy mindenki éli a saját életét. És egy másikra is rájöttünk, hogy mi az elején nagyon ezt a küldetésünket helyeztük a középpontba, és nem figyeltünk a saját belső építkezésünkre. Mert mondhatjuk azt, hogy hú, de örülünk annak, hogy Kecskemét és Kárpátalja egymásra talált, de hol van az az erő, hol van az a szervező erő akkor hálón belül, amelyik a további kapcsolatokat is létrehozza. Ezért nekünk arra is figyelni kell, hogy arra nagyon örülünk, annak nagyon örülünk, hogy egymásra talál Debrecen és Nagyvárad ilyen valamilyen kapcsolatokon keresztül, de hogyha ebből nem jutatnak vissza ebből az ő értékeikből a hálónak, akkor mi szép lassan elfogyunk. Tehát ezért nagyon-nagyon fontosnak kezdtük érezni, hogy a kifelé való küldetés és a belső építkezés megint egyensúlyba kerüljön. Én úgy érzem most, hogy az elmúlt 3-4 évben kezdett így ebben a formában tudatosodni bennünk, hogy mennyire fontos. És igazából azt kell mondjam, hogy az, hogy a háló még mindig létezik 30 év után, és akikkel együtt indultunk, annak a 90 egyesületek, mozgalmak, bárki, de ugye akkoriban robbanásszerűen volt egy csomó minden, a 90%-a már úgy nem működik. Mondjuk két okát látom én legalább. Az egyik az az, hogy semmit nem csinálunk egyedül, és mindent közösségbe csinálunk. Közösségi vezetés van, tehát nem egy teher. Néha persze érzem magam nagyon magányosnak, de ettől függetlenül mindent igyekszünk. Tehát tényleg 12 vezetője van ebben a pillanatban a hálónak, vezetőségi tagja. Ez is ketté, hogy kicsit még struktúráljuk, hogy egy operatív, meg egy stratégiai vezetőség. Ez is az utóbbi éveknek egyébként a fejleménye. Na ez az egyik. A másik, hogy néhányszor volt olyan életünk folyamán, hogy úgy érezték a vezetők, hogy kicsit kiégtünk, kicsit elég volt most. Hát én 30 éves koromban kezdtem, akkor nem is volt meg összes gyerekem, tehát ugye 6 gyerekem született. Meg ott van a két másik családos közösségem, most mit ugrálok én itten, miért utazgatok én havonta határon túlra, meg vidékre, meg az ország, látogatom a plébániákat, meg az embereket, meg szóval miért csinálom, hagyom magára magányosan felnőni a gyerekeimet, meg sok terhet a feleségemre otthon hagyni. Hogy ez most miért? Tehát az embernek van egy küldetése, akkor azt csinálja. De kiégtünk néhányszor. És akkor mindig volt valaki, aki azt mondta, hogy hát ti nem tudjátok elképzelni az, hogy ti vagytok, az nekünk mit jelent itt-ott-amott az országban, egy plébánián, hogy milyen köldögzsinort, milyen kapcsolódási erőt jelent az, hogy ti vagytok. Ez eleinte azért nagyon erős volt inkább a magyarországi vidéki területeken, de aztán megalakulásunk után 2-3-4-5 évvel gyakorlatilag mindegyik régió szépen kialakult. Mindegyik egy külön történet, mindegyik egy külön csoda bizonyos szempontból. Például akkor legyen Kárpátalja, most az úgyis frontvonalban van, vagy ott az úgy történt, hogy Orosz István, görög katolikus pap, barátunk, ő kikerült Kárpátaljára, és ott szentelték fel. Felesége Orosz Rita, korábban Obbágy Rita volt. És neki volt Obbágy László, van a testvére, akinek panaszkodott Rita, hogy ők milyen nehéz körülmények között élnek Kárpátalján, és hogy egerek rohangásznak a konyhapadlóján, és mennyi nyomorúsággal találkoztak, stb. És akkor mondta, hogy hát fogalma sincs, Laci mondta, hogy milyen fogalma, mit lehet csinálni. De hát van egy új mozgalom, valami, hát ezek nagyon lelkesek, és sok mindent csinálnak, agilisak, stb. Hát szóljunk nekik hát. És akkor Rita írt egy szép hosszú levelet a Hálónak. Hát ezt mi ezt pár hónappal később elolvastuk, mert ugye azért nem hetente találkoztunk, vagy nem tudom. Akkor azt gondoltuk, hogy hoppá, hát mi most igazából nekünk se pénzünk, nekünk semmi, most nincs, van egyfajta kapcsolatrendszerünk, stb. Akkor azt csináltuk, és ez egy háló stratégia, hogy egy buszba beültünk, 45-en, és elmentünk hozzájuk látogatóba. Tehát a nyomorba oda mentünk pluszba tehernek. Hát Ritáék, István és Rita mondják azt, hogy hát először nagyon meglepődtek, és rosszul esett nekik, és nem vittünk pénzt, és nem, mi azzal mentünk barátkozni, kapcsolatrendszer. Tényleg, na az a lett a vége, egy kapcsolatrendszert vittünk oda igazából, ami busással megtérült utána a későbbi évek folyamán, és ez a Hálónak az egyik stratégiája, ez az egyik, hogy nem tudjuk mi megoldani a világ összes problémáját, viszont ha kapcsolatrendszert kap, és ezért mondtam azt, hogy a mai modern világ problémáira a háló, maga a közösségi lét, az megoldást nyújthat. Statisztikák ezrei bizonyítanak ilyen dolgokat, hogy aki nagy kapcsolatrendszerrel bír, azok között nagyságrendek kevesebb a munkanélküli például. És akkor többen ez volt Kárpátaljának a eljövete, és akkor rendszeresen meghívtuk a kárpátaljaiakat találkozóinkra, rendezvényeinkre, és akkor mindig haza, István mondta, menjetek, ő ott alapított, ja, még akkor nem, hanem összeszedett néhány hittanosát, ő akkor még elég sok parókiát látott el ott az első időkben, és akkor utána hazamentek, figyelj István, közösséget kéne alapítanunk. Ez a görög katolikusoknál nem annyira általános, mint a római oldalon egyébként. Tehát ott ez idegenebbül hangzik. Tehát az, hogy civilek. Ugye a görög katolikusoknál az, hogy pap nélkül például Bibliát olvasni, az nem annyira megszokott még, mint a rómaiaknál például. Tehát ugye ez egy, ott erősebb az a egyébként a katolikus egyházban régen egyértelmű tézis, hogy a Bibliát csak pap magyarázhat. Tehát ez egy, de és akkor ilyen értelemben a közösségi lét is egy picit idegenebb volt attól a kultúrkörtől. És akkor, hogy a közösséget kéne alapítani, és akkor ez megtörtént háromszor, négyszer. Tehát több éven keresztül mentek haza, hogy közösséget. És akkor, na de hogyan, miképpen, stb. Akkor mi leírtuk nekik, hogy akkor csináltunk egy ilyen napi rendet, vagy nem tudom micsodát, hogy mik a lépések, vagy és akkor megalakították a halászok közösségét, akkor azok voltak 20-an, nem tudom hányan, és azokból kerültek ki azok a jobb kezei, akik később, akik újabb közösségeket hoztak létre, akik hittanokat tartottak Istvánnak, akik tulajdonképpen az egyes falvakban a bázist jelentették, ez a halászok, és most már nem működik így, de ott ő született papi hivatás, és stb. Tehát tulajdonképpen egyetlen egy látogatásunk több szálú irányú gyümölcsöket hozott. Na, körülbelül ennyi nagyon röviden az őskor Kárpátaljával a kapcsolatunkról.
Kérdésemnek egy része arra vonatkozott, hogy változott-e, hogyha most így 34 év távlatából a kezdeteket felidézte, meg látja azt, hogy most hol tart ez a mozgalom, ez a közösség. Mi a lényeges, hogyha történt nagyon lényeges változás?
Az egyik a körülmények, a környezet, az emberek maguk nagyon megváltoztak ez alatt a 36 év alatt. Tehát régen mondjuk szerveztem egy találkozót Csíksomjóra, akkor most nem tudom, tehát mondjuk 10 telefonnal elértem azt, hogy mi kimentünk 4 autóval, és ott 120 ember várt minket, és 3 napig volt egy programunk, vagy volt együttlét, és volt egy élményteli találkozó. Most, hát az arány az fordított lenne, 120 telefonnal tudnék talán 20-30 embert összehozni. Annyira megváltozott minden, annyira mások a körülmények. Akkoriban az, hogy Budapestről vagy Kismagyarországból oda mentek Erdélybe, az egy különlegességnek számított. Most egyáltalában nem számít az ilyesmi különlegességnek, sőt, bizonyos értelemben már túlcsordult, és ez az ottani embereknek, meg ugye rengeteg csalódás is, rengeteg ez, rengeteg az, tehát nem egyértelmű a megítélése ennek az egésznek, és hát az a tiszta szándék, ami bennünk volt és van, és az itt jelenlévők egyértelműen érzik, vagy a hálóhoz kötődő, kapcsolódó emberek ezt érzik, ez nehéz kiépíteni csak beszéddel. Igazából ahhoz az kell, hogy el is jöjjenek egy találkozóra, mert vannak már rossz tapasztalatok, van rossz élmény, van rossz... Tehát nem olyan egyértelmű megszólítani az embereket, meg hát maga az egész a saját mindennapi élettüje is mindenkinek felpörgött, ugyanúgy Erdélyben, mint nálunk, és mindenfelé a világon. Úgy gondolom. És emiatt egy hosszú hétvége, hát az olyan skandalum, hogy hát hol van erre nekem időm, vagy ilyesmi. Ha ez az egyik dolog, a másik pedig, amit mondtam, hogy a belső építkezésünk, ami nagyon, ez egyfajta reagálás is erre. Tehát azt vettük észre, hogy ahhoz, hogy tudjuk a idézőjelbe teszem igét hirdetni, ahhoz például az írásossága, dokumentáltsága, satöbbire szükség van, és ezért hoztunk létre, hogy ugye mi a hálóba bogozónak hívjuk az önkénteseinket, mert hogy a bogozni szóljuk a hálót, és van Keresztes Ilonának, Újhelyén, igen, nem tudom hirtelen nevét, egy jó mondása, hogy nem fog a hálónak egy szeme halat. Jó kell bogok, a fontos, de igazából ha háló van mögötte, akkor tud ez erős lenni, és akkor tud fenntartani. Ezért beszélnek szociális hálóról, meg stb. Hogy muszáj, hogy legyen írott anyagaink, legyenek, és akkor most sok egyesület is van a háttérben, amelyek azt a szerepet játsszák, hogy anyagilag fenntartsák a mi működésünket, mert a mi működésünk elég költséges, és egyre költségesebb. Hát nem árulok el semmi, nincs ebben semmi szakmai titok, vagy ilyesmi, hát egy ilyen 230 ember egy hetes távol meg, bárki kiszámolhatja körülbelül, tehát nekünk ezt 14 millió forintunkban, nagyságrendet mondok, kerül körülbelül. Ezt valahonnan elő kell teremteni, különösképpen úgy, hogy Délvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, hát nagyon messziről utaznak ide az emberek, ezt nem mindenki engedheti meg magának. Amúgy is Délvidéknek, Kárpátaljának szoktunk, amúgy is hagyományosan nagyobb támogatásokat adni, és hát ezt valahonnan elő kell teremteni, de az, ahogy lettek egyesületek, ezzel kapásból, de ha nem lennek, azt hiszem, akkor is az Európai Uniós szabályozás miatt, hát például azt mi nyilván tartja, hogy mi egy kapcsolatépítő, tehát nekünk adataink vannak emberekről, ezek érzékeny adatoknak hívják ebben az új modern világban ezeket a dolgokat, és innentől kezdve nekünk GDPR nyilatkozatokat kell, akkor innentől kezdve szabályzatunk kell, hogy legyen, innen, és akkor sorolhatnám ezeket a dolgokat, ráadásul egyre összetettebb. Tehát mondtam korábban, hogy muszáj az embereknek, hogy valahol begyökeresztessük, becsatornázzuk az embereknek az energiáit, a motiváltságát arra, hogy a hálóba kerüljön, és akkor jó, ha egy feladatot kapnak. De viszont ahhoz kell egy szervezet, hát önmagában nem lehet csak úgy feladat, tehát kell, hogy legyenek társak. Akkor létrehozzunk, igyekszünk létrehozni minél több munkacsoportot, műhelyt, ilyet, olyat, amolyat. Például, hogy az elkötelezettebb emberek is ne légüres térben mozogjanak itt a hálóban, viszont onnantól kezdve, hogy ha vannak ilyen munkacsoportok, meg kettő vezetőség van, ugye két ketté váltunk, mert egyszerűen nem bírtuk egy vezetőséggel a dolgot, akkor a vezetőség melyik tagja, a vezetőség mint vezetőség, a műhelyek, vannak irodai munkatársaink is, kinek mi a jogköre, kinek mi a döntési kompetenciája, ki miben dönt, az anyagiakat hogy osztjuk fel, stb. Stb. Kérdések merülnek föl, és erre megint működési szabályzatokat kell készíteni, ami most elkezdtünk ilyet csinálni 36 év után, mert egyszerűen szembesültünk ezek. És az volt a rossz tapasztalat, hogy ha nincs meg ez a szabályzat, amire tudunk hivatkozni, akkor egyszer emberek között belső feszültségek alakul. És mindenki jó szándékkal akar valamit csinálni, de keresztbe tesz a másiknak, mert nincs leszabályozva ez a kérdéskör. És egy mozgalom, egy civil, egy alulra építkező civil szervezetnek ez idegen azért, így az első lépcsőben, és mégis kénytelenek vagyunk meglépni. Túl nagyok lettünk, túl összetettek. Mert jó dolog az, hogy becsatornázunk emberek energiáit, de annak meg kell teremteni a szervezeti körülményeit. Akkor tartottunk ilyen képzéseket, vagy részt vettünk meg, hogy kell az önkéntesekkel foglalkozni. Na kiderült, hogy az önkéntesekkel foglalkozás első része, hogy kőkeményen le kell szabályozni. Hoppá, most akkor, ugye, de mi eleve egy önkéntes mozgalom vagyunk, tehát mi bogozókból, a bogozók a mi önkénteseink tulajdonképpen, azok, akik találkozókat szerveznek, akik kapcsolatokat építenek, szóval, és egyébként a bogozóink nagy része nem tudja, hogy vannak egyesületek, meg vannak szabályzatok, meg van stb. Persze kénytelen tudni valamit róla, amikor észreveszi, hogy aláírattatjuk vele a GDPR nyilatkozatot, hogy az ő adatait nyilván tarthatjuk, vagy régi, ősrégi mulasztásunk az, hogy ilyen-olyan, amolyan Excel táblákban meg tartottuk nyilván az embereket, ki hol volt, milyen talál, hát kezelhetetlen. Szerettem volna egy olyat, hogy aki eddig valaha volt háló találkozón, esélytelen mondjuk vagyok ebben, hát annak egy levelet írni valamiről, hogy rendszeresen kapcsolatba kerülni velük, mit tudom én. De gyakorlatilag rá kényszerültünk, idézőjelbe teszem, de hát egy adatbázisnak a létrehozására, CRM rendszert használunk erre. Na most, hogy ha van CRM rendszer, akkor még kényesebb lesz az egész. Na, azt akarom mondani, hogy innentől kezdve minden szabályzatunkat úgy írjuk meg, hogy érintettek, ez meg, és felsoroljuk a 6 egyesületet. És hogyha szükséges lesz, akkor le kell majd fordítani szerbre, románra, ukránra, szlovákra. Akkor utána ugye mi egy egységes mozgalomnak tartjuk magunkat, de mégis 6 egyesület van különböző országokban. És lehet, hogy egyik egyesületnek éppen van pénze, a másiknak meg nincs pénze, akkor mi kölcsönösen kisegítjük egymást. Hoho, hát jöttek a jogászok, hát ezt így nem lehet. Ez közösségi pénz, ez nekünk akitől kaptuk, például pályázat, vagy egyéb keretében, vagy akárhonnan, hát az nekünk el kell számolni. Nem lehet csak utalgatni, éppen országokon keresztül főleg, de egyébként sem. Tehát már magyar egyesületek között sem. Hát akkor erre kell egy közös együttműködési szerződés, hogy legyen valami jogalapja az egésznek. Na akkor azt is megcsináltuk. Na azt akarom az egészből kihozni, hogy a kezdetekhez képest gyökeresen megváltozott a körülményeink is, és az a szomorú benne, hogy régen tudtunk, kicsit olyan, mint a pedagógia. Régen tudtak a tanárok tanítani, és nem kellett túl sok dokumentumot kiállítaniuk. Most a tanárok idejének a hát nagyon-nagyon nagy része, most nem mertem az 50%-ot mondani, lehet, hogy nem túloznék vele, a dokumentumok kiállítására megy el, és nem a gyerekekkel való foglalkozásra. Az én időm például átalakult a hálóval, tehát már nem az embereket látogatom annyit, hanem például szabályzatokat írok például többet, ami elidegenítő. És ez a másik, hogy az összetettségünk, a sok egyesület, a sok régió, a nagy területi kiterjedés azt a problémát is hozta, hogy nem tudtuk már lekövetni azt, hogy mindenki megfelelő arányban, mértékben informálódjon, szükséges információk. Ezért most adataink nagy része az a közösségi felhőben valahol vannak fönt, és kiférhet hozzá. És ezek nagy kérdések megint, mert akinek fontos, az férjen hozzá, és fel is kell hívni a figyelmét arra, hogy figyelj, most már módosult valami a nem tudom micsodában, akinek meg fölösleges, az ne férjen hozzá, és akkor hoppá, erre megint új rendszert kellett kialakítanunk. Na, ilyen értelemben mondom, hogy nehezedett alapvetően minden szempontból ez az egész történet. Thank you.
Az alapküldetés, hogy összefogjon közösségeket, meg építsen, hát közösségeket is, meg a közösségeken keresztül az egyes embereket, ez az alapvető küldetése nem változott 36 év alatt sem a háló mozgalomnak, egyesületnek. A közösségépítésre a programok a legkiválóbbak, úgy gondolom, mind helyi szinten, mind pedig így, mint például, ahogy itt beszélgetünk a 24. Kárpát-medencei háló találkozón vagy táborban. Ezen kívül, hogy ezt gyakorlatilag évente megszervezik, ezen kívül milyen nagyobb szabású programjaik vannak?
Van egy rendszere a találkozóinknak. Ugye mi nyilván tartunk mondjuk egy Kárpát-medencei szintű programokat, ilyen ez a tábor is. Évente egyszer van egy kibővített vezetőségi találkozónk is, ahova tulajdonképpen ezeknek a munkacsoportoknak, műhelyeknek a tagjait, a fontosabb bogozókat, a munkatársakat, tehát hogy legyen egy közös tudásbázisunk, tehát egy hosszú hétvégét együtt vagyunk, és akkor ott kicsit tanulunk is, meg jól is, a csapatépítés része is van ennek, tanító része is van, műhelyi munkák, ahol közösen gondolkodunk új területeken, új dolgokon, tehát ez kibővített vezetőségi. Nyilván maga a vezetőség igyekszik egyszer-kétszer személyesen is találkozni évente, mert ugye a vezetőség az ugye országokon átívelően van jelen, tehát nálunk Zoom beszélgetéseken folynak legalábbis. Akkor ugye mondtam a régiókat, tehát Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Partium, Délvidék és Anyaország. Ezeknek vannak saját találkozóik, ezeket évente egyszer legalább van egy-egy saját találkozójuk, ahol nagyon nagy a kiterjedés, ott ez azért inkább 2-3 napos, ahol, mert egyszerűen van egy ilyen aranyszabály is, hogy maga találkozó azért tartson legalább annyi ideig, mint az oda meg a visszautazás. Tehát nekünk nem éri meg odautazni. Ez is egy ilyen kis szabályunk, vagy tapasztalati szabály. És vannak ezen belül, a régión belül a kerületek, tehát egy város és környéke, mondjuk így talán tudnám a legjobban megfogalmazni, de hát nyilván Budapest, akár egy önálló régió is lehetne most a létszámadatát tekintve, és akkor ott mondjuk a Dél-Buda, vagy Észak-Buda, meg stb. Voltak is ilyen kerületek Magyarországon, csak egy részük meghalt. Mint ahogy mondjuk legyünk példának Párciumot, volt Nagybányai kerület, Szatmár-Németi kerület, Nagykároly, Nagyvárad, volt Arad, Temesvár, Déva, mondjuk így Párcium részét. Déva nyilván hagyományosan Erdély, de mi nálunk a hálóban a Déva inkább a Nagyváradhoz való közelsége, mert hát a Párciumnak Nagyváradon van nálunk a központja, ott is van irodánk, és ott van bejegyezve a Párciumi Egyesület is. És akkor így ezek a kerületek, és arra buzdítjuk az ott lakó vagy hálóhoz tartozó embereket, hogy ők is próbáljanak meg évente egyszer egy helyi, ezt hiába már helyi kerületi találkozónak hívjuk. De ezek a találkozók és a programok, valamikor csak a bogozókat hívjuk el, valamikor teljesen nyitott találkozót szervezünk, és akkor teljesen más a metodika, teljesen más a tematika is azon az adott találkozón. De a lényeg mindig azon van, hogy jobban ismerjük meg egymást, hogy bemutassuk, hogy mink van, hogy tovább lépjünk valamilyen területen, és próbáljunk meg tényleg hát kapcsolatokat építeni, mert hogy hát ez az elsődleges küldetésünk, hogy legutolsó Erzsi nénit is 2-3 telefonnal legalább el tudja mérni a Kárpát-medencébe, bárhol is lakik, és akár jár templomba, akár nem, hát elérhető legyen. Ez persze nagyon messze vagyunk, csak az én vágyaimban van egy ilyen cél. Lelki gyakorlatokat, focitornákat, és főleg a budapesti központban nagyon-nagyon sok kulturális rendezvény van. Van például a hálónak egy Szent Korona vándorfotókiállítása, amit leginkább én kezelek, és akkor megyek és tartom az előadásokat a koronáról. Hát gyönyörű, 32 darab gyönyörű kép van, tehát ilyen művészi minőségi kivitelezéssel. Munkácsra megyek vele, és ott fogjuk kiállítani, amit várok már, és akkor idén most már másodszor leszek Kárpátalján, úgyhogy ez is örömmel tölt el. Utána Kolozsvárra megyek, mert ugye pont a Szent Korona az, amelyik nagyon erős a magyarságot és a különböző vallásokat is összefogó erője a magyarságnak. Volt, én szeretném, ha ez visszatérhetne. És azzal, hogy az egész Kárpát-medencét járom ezzel a kiállítással, persze egy ilyen kiállítás megnyitón a hálóról beszélek jó sokat, mondjuk egy negyedét és három negyedét a koronáról, mert hát mégis korona kiállításra jönnek oda az emberek. utána pedig a Kolozsvár ott az unitárius püspökségen lesz kiállítva majd, ami azért érdekes, mert hát mondják nekem, de hát unitáriusok, hát azok nincs is szent háromság, meg nem is, nem annyira tisztelik a szenteket, meg stb. Hát, ugye a koronán az ikonok pedig mégiscsak a szentekkel van teli. De mondtam, hogy nem így van, mert tulajdonképpen a Szent Korona az a összes szabad várost, a királyi városokat, a csatolt országok, a különböző egyházak Magyarországon, ezt mind-mind elfogadta a Szent Koronának az elsőbségét. Tulajdonképpen az, hogy maga az ország a koronáé, ezt a tényt, tehát a Szent Korona tannak ezeket a tényeit minden egyház elfogadta, és tulajdonképpen egy és egyedül a magyar történelemben a Szent Korona eszme volt az, amely ez alapján tudta egyesíteni a magyarságnak az egységét, vagy összefogását tudta biztosítani. Nincs egy olyan másik pont, amiben egyetértettek teljes egészében a különböző nemzetiségek és a különböző egyházak. Ez az egyetlen egy olyan pont volt, amit mindenki elfogadott, úgyhogy ez most szerintem most is ebben a mai korban is aktuális.
Órákig lehetne arról beszélni, hogy hogyan épül fel a háló, egyesület, mozgalom, hogyan szervezik a programokat. Mégis egy záró kérdésként az augusztus 3-a és 9-e között Felsőtárkányban megrendezett hálótáborról kérdezem, hogy mit tart legfontosabbnak az idei tábor kapcsán?
Hát egyrészt az, hogy nagyon sokan jöttek Kárpátaljáról, ez nagy öröm a számunkra. Az utóbbi évek első olyan tábor, ahol túljelentkezés volt, és gondjaink voltak az emberek elhelyezésével, ezért is sátrazunk annyian, meg húzottak össze anyukák gyerekeikkel egy ágyra, hogy másoknak. És végül sikerült azt megcsinálni, senkit nem kellett elutasítanunk a végén, ilyen trükkökkel, hogy jöjjön. És többen azt mondtam, hogy még mese kezdődött a tábor, de mivel már volt áldozathozatal a táborért, tehát egy óriási induló értékkel indult el egyből a tábor, és ezt én nagy értéknek tartom. A másik, hogy maga a témaválasztással is, meg azzal, hogy ezzel kapcsolatban mennyi helyről milyen sok segítséget kaptunk, szintén nagy értéknek tartom, és különlegességnek. Tehát az, hogy bekapcsolódunk a Szent Évbe a témával önmagával, hogy mind a két illetékes püspök atya, tehát ugye Orosz Atanáz és Ternyák Csaba is meg tudtuk előtte látogatni, elfogadták, hogy eljönnek itt ebben a, hát főleg görögkatolikus szemmel, nem teljesen liturgikus térbe mégis a Szent Liturgiát bemutatni. Ezek nekem nagyon megerősítő dolgok voltak. És hát van egy-két újdonság is, tehát például tegnap este volt egy, hát mi most úgy hívtuk, hogy összkulturális kísérlet, vagy összművészeti kísérlet, igen, mert hogy egy mesemondó egy obóa művésszel együtt adta a kulturális programot, ami hát nem egy szokásos összeállítás, és Tófalvi Misi, a hálós székelyudvarhelyi mesemondó volt itt, és Hadadi László obóa művész, aki ketten együtt, hát nagyszerű kis estét tart nekünk. Jókai és a József Attila jubileum évek vannak, és emiatt mi magunk egyre inkább hagyomány a hálóban, az egyik nap ilyen felolvasó est, vagy szóval mi magunk, aki amit hoz, azt tartad, és nem kötelező József Attilának meg Jókainak lenni, de azért erre buzdítottuk, hogy mégis ha csak lehet ez legyen, és mi magunk adunk elő, mi magunk szavalunk, énekelünk, hát ami éppen jön ebből az egész ügyből. Ezt is szépnek és jónak találom, illetve talán az, hogy a pénteki nap kifut arra, hogy már ugye sokat beszélünk a reményről, de hát azok, akik talán tényleg most a legnehezebb helyzetben vannak, a kárpátaljai országrész, onnan lesznek tanúságtevések, hogy ők hogy élik meg a reményt, és abban bízom, hogy ez is egy megrendült lélekkel mehetünk majd haza ebből a szempontból, remélem jól sikerül, amíg tervezünk, addig minden tud tökéletes lenni, csak a kivitelezésnél kezdődnek el a problémák, és hát mi most nagyon jól megterveztük az egész hétnek az ívét, a tematikus ívét, hogy aztán hogy sikerül majd a végén, azt majd meglátjuk. Az esték nagyon hangulatosak voltak, szerintem értékesek voltak az előadások, jól sikerült misék, kis csoportok is értékes beszélgetéseken vesznek részt. Nem fogom sose megtudni, miről beszélgettek, mert hogy amit ott elhangzik, az nem továbbadhat. Igazából az az intim környezet, amiben ők így tudnak beszélgetni.
Így a rádión keresztül, de nyilván ez nem a legmegfelelőbb hely, mégis ez jut eszembe, hogy milyen üzenete lenne hallgatóink számára, hogyha már a háló közösségről beszélünk, és itt ebben a táborban.
Tehát akkor hármas, jó? Hármas üzenet. Az egyik az, hogy a közösségi lét. Tehát, hogy bizonyos szempont egyre nagy, nehezebb is a rohanó életünk miatt egyebek, de nem szabad feladni azt a gondolatot, azt a reményt, azt a lehetőséget, hogy az ember közösséghez tartozzon, mert különben elveszít egyfajta tükörbenézési lehetőséget. Tehát igazából a barátok, a közösségtársak, azok mindig tükört is nyújtanak az embernek. Hozzáteszem nagyon zárójelbe, ezért nagyon nehéz a házasságban is együtt élni, mert egy házaspár is tükröt tart az ember elé, és én azt mondom, ennek ellenére ez busással megtérül most, hogy főleg, hogyha az örök élet szempontjának a szűrőjén keresztül nézem a dolgokat. Na ez egyik, hogy az emberek tartozanak közösséghez, és nincs kifogás. Tehát régen természetes volt, hogy az ember közösséghez tartozott, a munkakapcsolatok, a paraszti családi gazdaságok, a céhek, tehát természetes volt, nem lehetett másképp élni, mint ilyen összetartozással. Most az ember egyedül is fizikailag meg tud élni egy lakásban, az esetek többségében, de nem jó, nem ez a célja. Az ember alapvetően közösségi lény, és most nekünk olyan világot élünk, hogy tudatosan kell kialakítanunk magunknak azt a közösséget, amiben mi élünk. A másik dolog az a magyarságnak a kérdése. Itt egy népmeselemzést tartottam, mert ezt rendszeresen foglalkozom ezzel a témával, és igazából a magyarságnak egyfajta megváltó szerepe az, hogy aki embernek hitvány vagy gyönge, az magyarnak is gyönge, tehát vagy az nem méltó arra, mert a magyarsággal együtt jár egyfajta küldetés, egyfajta erkölcsiség, és a népmeséink mindenre tanítanak bennünket, hogy ezeket a dolgokat, az önfeláldozást, nem lehetek gőgös, nem lehet, hát fehér lófiát néztük itt éppen, hát amikor fehér lófia megalázza a hétszűnyű kapanyányi monyókot bosszúból, és még meg is alázza pluszba, ott ő hibát követel, és ez, aki magyar, az ilyet nem csinálhat, és igazából utána ő ezt végigmegy a próbákon, és a személyiség fejlődésén ezt szépen levetkőzi, és erre kell nekünk és törekednünk. A harmadik pedig a Jézussal való személyes találkozás és kapcsolat, mert igazából sok mindent lehet csinálni, meg sok mindenre lehet hivatkozni, meg lehetnek különböző egyházakhoz tartozó, ugye azokat háló nagyon ökumenikus, és nagyon nyitott, tehát mindenki felé nyitott, de és ez azért vagyunk nyitottak, mert szerintem Jézus is nagyon nyitott volt, és Jézus szeretnénk követni ebből a szempontból, és én nagyon hiszek abban, hogy tulajdonképpen amikor, tehát Jézusnak az az egyik szava, hogy amikor ketten vagy hárman összejöttek az én nevemben, ott vagyok köztetek, akkor tulajdonképpen az nekem egy ősegyház minta, egy kis egyház minta, vagy nem tudom, most ennek a mellékizennek a szónak, az más, nyilván, de hogy más kifejezést kéne találni, de az a lényeg, hogy ketten vagy hárman összejöttök. Az én nevemben ott vagyok köztetek. Ezt kell szem előtt tartani, és ennek a másik oldala az, hogy, és ez azért nagyon fontos, és Jézus szerintem egész életével erre a gondolkodásra akarta az embereket átalakítani, hogy a legfontosabb, hogy a másik emberre odafigyeljünk. Mert az üdvösségünk nem attól függ, hogy mennyire vagyunk ájtatosak, mennyi járunk szentmisére. Nem a szentmisé ellen beszélek. De Jézus ezt nem mondta, hogy mennyit járjunk szentmisére, hanem azt mondta, hogy látogassátok meg a börtönben levőket, meg a kéhes adjatok neki enni. És ha ezt tesszük meg, akkor fogunk üdvözülni, akkor állunk az ő jobbjára. Viszont ugye ezt is mondtam, tehát, hogy aki sokat áldozik, sokat imádkozik, amit kell csinálni, mert erre is Jézus buzdított minket, és azt is egyértelműen érzékeltette, hogy nincs meg nem hallgatott ima, tehát kell imádkoznunk is, de igazából, ha ebből nem fakadnak a másik ember, a rászoruló ember irányába cselekedetek, akkor annak az embernek csak a felelőssége lesz nagyobb. És ez talán a harmadik, hogy Jézust ilyen szempontból is kövessük. Akkor mutatja meg igazán az ember, hogy szereti Jézust, hogyha foglalkozik a rászoruló embertársával. Ez nekem így a hivatásom, és a hálón belül is próbálom én legalábbis ezt így megvalósítani.
Az elhangzott műsorban Seybert Andrással, a Háló Mozgalom egyik alapítójával, Pap Ildikó beszélgetett. Ezzel mai műsorunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is. A mai összeállítás szerkesztője Pap Ildikó volt. Mindannyiunk nevében további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!